Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. Isten fia szenvedésben tanulta meg az engedelmességet. Egy koronavírusból meggyógyult olasz atya tanúságtétele. Hogyan érik meg az olasz családok a karantént? Rejtett elkitartalékokkal a járvány idején. Gerű Ágnes tudósítása a karanténból.
Isten fia a szenvedésben tanulta meg az engedelmességet. Egy koronavírusból meggyógyult olasz atya tanúságtétele. Mauricio Chiodi atya, erkölcsteológus, a Pápai Életvédő Akadémia tagja, a koronavírus betegségből lábadozva beszámolt tapasztalatáról a Vatikáni Rádió olasz műsorának. A betegségben megtanulta, hogy Istenre bízza magát, mint ahogy Jézus is a szenvedésben tanulta meg az engedelmességet, a zsidókhoz írt levél tanítása szerint. Mindenekelőtt arra tért ki, hogy mit jelent egy pap számára egy ismeretlen és potenciálisan halálos betegség megpróbáltatása. Tanuljunk a szenvedésből, az újrakezdéskor pedig legyünk tudatában annak, hogy a tudomány nem tévedhetetlen, a testvéri kapcsolatok nélkülözhetetlenek, és a globalizáció ellentmondásokat rejt magában. Ezeket a témákat érintette a nápolyi származású, de a világjárvány egyik gócpontjában, Bergamóban élő Chiodi atya, az olasz műsor szerkesztőjével folytatott telefonbeszélgetésben. Feltárta, hogy milyen a teljes magányérzése, hálás köszönetét fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak, és szólt a hit szerepéről, amely elkísér bennünket a fájdalom óráiban.
Radikális kérdés, hol vannak az Istenbe vetett hit előnyei? A COVID-19 betegség tapasztalata felejthetetlen nyomokat hagy, mindenekelőtt a gyógykezelés helyszínei miatt. Kezdte vallomását Chiodi atya, felidézve a fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórházat, a főorvost, az összes ápolót és egészségügyi dolgozót, a takarító személyzetet, akiket mind csak maszkon keresztül látott. Felejthetetlen időszakról van szó, mert ez a megpróbáltatás a radikális magány nehéz ideje. Ez a betegség azonnal karanténban kényszerít. Teljesen magadra maradsz, csak ápolót kísér el ebben a nehéz helyzetben. Ez a betegség kitesz a halál veszélyének, és soha nem tudhatod, hogy mikor gyógyulsz meg, egyáltalán meggyógyulsz-e valaha. A megpróbáltatás az állandó váltakozásban áll, hullámvölgyek és emelkedők váltják egymást, egyszer fent, máskor lent, homály és fény, olyan, mint egy villogó lámpa. És a legradikálisabb kérdés éppen az Istenbe vetett hitet érinti. Hol vannak a hit előnyei? A betegség rákényszerít, hogy szembesülj a halállal, és eléd állítja az élet nagy kérdéseit.
Tehát olyan tapasztalatról van szó, ami válságba sodorja a hitet? Tette fel a kérdést munkatársunk.
Válaszában Mauricio Chiodi atya erkölcsteológus utalt rá, hogy a válság, a görög eredetű krízis szó azt a pillanatot fejezi ki, amikor kénytelenek vagyunk dönteni, döntésünk tárgyát megítélni. És ez a betegség a többihez képest talán sajátos módon azt kéri, hogy bízzunk. Az Istenre való hagyatkozás soha nem magától értetődő. Azért sem, mert a hit nem old meg minden problémát, minden elméleti kérdést. A hit választás eredménye, amely elvezet egy útra és támaszt nyújt a megpróbáltatásokban. Ebben az értelemben lehetővé teszi, hogy ne elmenekülj a válság elől, hanem áthaladj rajta.
Lehet-e húsvéti olvasata ennek a személyes tapasztalatnak? Hangzott a következő kérdés.
A zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 8. sora mondja Jézusról. Annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. válaszolt a Szentírás szavaival a Pápa Életvédő Akadémia erkölcsteológusa. A COVID-19 betegséget húsvét fényében lehet úgy tekinteni, mint egyfajta felhívást, hogy tanuljunk ebből a szenvedésből. Ne feledjük, ne tegyük félre, mintha nem történt volna meg, mintha bezártunk volna egy zárójelet, hogy újrakezdjük mindazt, amit korábban csináltunk. Ez azt jelenti, hogy emlékeznünk kell a kapott jóra és a rosszra, amin keresztül mentünk, amit elszenvedtünk. Végül is ez Jézus húsvétja. Jézus meghal és hagyja, hogy a szenvedés megtanítsa, és azon a ponton megnyílik az Isten ajándékába születő túllépés reménye, a húsvéton túli élet.
Auschwitz után az ember megkérdezte, hol volt Isten? Ma, a világjárvány idején szintén természetes lenne feltenni ugyanezt a kérdést, jegyezte meg a telefonbeszélgetésben munkatársunk.
Kiódi atya szerint fontos tisztázni, hogy melyik Istenről beszélünk. Isten nem az, aki kiküszöböl minden bajt. Lényegében ezt a kérdést teszi fel Jobbnak felesége. Hol van a te Istened? Te, aki annyira bíztál benne, most nézd meg, hová jutottál. Jobb harcba kezd Istennel, párbeszédet folytat vele, tiltakozik, kérdéseket tesz fel. Eljut egészen odáig, hogy vádolja, hogy felelősségre vonja Istent. Olyan, mintha Jobb azt mondaná nekünk, hogy a fájdalom a mi esetünkben a COVID-19 valóban felteszi a radikális kérdést. Miért létezik a fájdalom? És ez a kérdés maga után vonja a hit kérdését, megbízható-e az Isten? Végül Isten nem válaszol Jobbnak úgy, hogy ő tesz fel neki kérdéseket. Megkéri, hogy emelje fel tekintetét, és vessen pillantást a világra. Nézze meg elbűvölő szépségeit, és azt is, ami nyugtalanságot okoz. Jobb ekkor szájára teszi kezét, megérti, hogy hallgatnia kellett volna, magyarázta Kiódi atya, majd hozzátette. Azt hiszem, hogy Isten Jobbnak adott meglepő válasza, Jézus válasza. Isten válasza a fájdalomra és a halálra, az a test a kereszten, Jézus teste, aki Isten. Egy Isten, aki velünk és értünk szenved, a végsőkig szeret, és húsvétkor megnyitja a remény világosságát.
Ferenc pápa megállapította, hogy a jelenlegi megpróbáltatás felszínre hozta törékenységünket. Ennek tudata vajon lehet egy kiindulási pont?
Erre a kérdésre adott válaszában Kiódi atya a nyugati társadalmak három mítoszát sorolta fel, amelyeket ez a világjárvány válságba juttatott. Az első a technika, és a tudomány legyőzhetetlen hatalma. A tudomány ebben az esetben nem volt képes rá, hogy megvédjen bennünket. A műszaki tudományos ismeretek rendíthetetlenségének mítoszán túl válságba került egy másik elmélet is, amely széles körben elterjedt kultúránkban. Mégpedig az egoizmus az, hogy én elég vagyok önmagamnak. Ez a betegség azonban hatékonyan megmutatja a másokhoz fűződő kapcsolataink jelentőségét. Amikor megfertőződünk, amikor mások gondoznak bennünket, amikor szenvedünk magányunkban. Végül a harmadik mítosz a globalizációt érinti, annak a pandémia felfedte két értelműségét. Olyan távolinak tűnt a Kínából kiindult vírus, csak akkor fedeztük fel, amikor már egy ideje beszivágott közénk, mint egy láthatatlan ellenség. Pontosan ez lehetne a kiinduló pont, ne felejtsük el ezt a törékenységünket, hagyjuk, mint Jézus, hogy tanuljunk a szenvedésből.
Az egyház is megújultan kerülhet ki ebből a válságból, hangzott az utolsó kérdés.
Mauricio Kiódi atya, erkölcsteológus, a Pápa Életvédő Akadémia tagja a következő gondolatokkal zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját. A tevékeny szeretet alapelve az a tanúságtétel, amit mi keresztények adhatunk a törékenységnek ebben az olyan nagyon nehéz időszakában. Vagyis mutassuk meg, milyen ereje van a közöttünk lévő kapcsolatoknak, mennyire vagyunk képesek, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy túllépjünk a konfliktusokon, hogy kölcsönösen gondját viseljük egymásnak. Ezen az úton haladjunk, mint egyház és mint civil társadalom. Túl kell jutnunk az én központú nézeten, miszerint mindnyájan képesek vagyunk egyedül megoldani a nehézségeket. Szerezzük vissza a köztünk lévő kapcsolatok erősségét, hiszen lényegében ez az, amit Jézus kér a keresztény közösségtől. Szeressétek egymást azért és ahogy én szerettelek titeket. Isten fia a szenvedésben tanulta meg az engedelmességet. Egy koronavírusból meggyógyult olasz atya tanúság tételét hallották. Hogyan éri meg az olasz családok a karantént? Rejtett el kitartalékokkal a járvány idején. Gerő Ágnes tudósítása a karanténból.
Olaszország az elsők között tapasztalta meg a koronavírus járvány veszélyeit. Március 5-e óta zárva tartanak az iskolák, fokozatosan átállt az ország az otthoni munkavégzésre. Az egészségügyben, kereskedelemben és a szállításban dolgozók pedig tartják a frontot, hogy ellássák a lakosságot. Az egyház is alkalmazkodott a helyzethez, és virtuális templomokba gyűjti a híveket. Lassan 50 nap telt el, túl vagyunk a karantén szó jelentette 40 napos elszigetelésen, de még mindig életben van a járvány megfékezésére hozott biztonsági rendelkezés. Csak létszükségletből, illetve munkavégzés miatt hagyhatják el a lakosok otthonaikat. Büntetőjogi felelősség vállalás mellett minden alkalommal kitöltött nyilatkozattal indulhat csak bevásárolni a legközelebbi üzletbe több millió olasz, függetlenül attól, hogy a járvány sújtotta északi tartományokból, Milánóból, Bergamóból való, vagy délről, ahová helyenként egyáltalán nem jutott el a betegség. Szájmaszkos, gumikesztyűs emberek, akik kerülik egymást, megtartva a 2 méter távolságot, kígyózó sorok az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak előtt. A máskor közvetlenségükről, kedélyes mosolyukról közismert olaszok most vigyáznak a maguk és a mások egészségére, és kerülik a kontaktust. Aki nem így tesz, azt megbüntetik. Léptennyomon rendőri igazoltatások, helikopterről figyelő biztonságiak juttatják eszébe mindenkinek, hogy most egészségügyi vészhelyzet van, és az emberi élet a legfontosabb. Ehhez alkalmazkodott a katolikus egyház is, amikor felfüggesztette a nyilvános szentmiséket, vallási szertartásokat, és a világhálóra költözött. Hasonlóképpen az oktatás is a digitális térben rendezkedett be. Az osztálytermek helyett most zoomos körkapcsolásba gyűjtik a kisebb gyerekeket és az egyetemistákat egyaránt. Mindez egyik napról a másikra ment végbe, ami sokszerűen hatott 60 millió emberre. Hogyan menjek dolgozni? Megszűnik a munkám? Miből fogok élni? Hogyan tartom el a családomat? Számos szektorban azonnal leállt minden tevékenység. A turizmus, a vendéglátás, a kereskedelem, az élelmiszerboltok kivételével, a különböző szolgáltatások, csak hogy néhányat soroljunk. A kormány a humánus olaszokra jellemző intézkedésekkel igyekszik enyhíteni a felmerült rendkívüli egzisztenciális gondokat. Különösen nehéz helyzetben vannak a fogyatékkal élőket vagy állandó betegeket gondozó családok, akiket például a Római Gyermek Jézus Kórház pszichológusai telefonon, Skype segítségével próbálnak támogatni. A plébániákon önkéntesek szerveződtek, akik bevásárolnak a magukra maradt időseknek. Segélyutalványokat kérhetnek azok, akiknek megszűnt a munkájuk, nem kell fizetni a közüzemi számlákat, hiteleket. Egy lefagyasztott ország, amely lélegzett visszafojtva várja, hogy mikor engedhet fel újra, és térhet be a megszokott kávéjára az 50 méterenként jelenlévő kis kávézókba, mikor foghat kezet a szomszéddal, ahelyett, hogy visszacsukná az ajtót, amikor meglátja őt a folyosón. Ebben az időbuborékban, ahol minden normális külső tevékenység leállt, az emberek visszatérnek a családi tűzhely melegéhez. Nem véletlen, hogy a világhálót ellepik a saját sütésű cipók, kalácsok, vagy itáliai módra a pizzák képei. Előkerülnek a szekrények mélyén porosodó társasjátékok, és a mindig rohanó, elfoglalt felnőttek most leülnek gyermekeikkel játszani. Nem kifelé figyelnek, csak amennyire a hírek követése miatt muszáj, mert a világ most mi vagyunk, itt, bent, és fölfedezik ennek az új életnek az előnyeit is. Mert a korlátozásokon, megvonásokon túl sok lehetőséget is rejt magában a szigorú karantén. Önkéntelenül is feltolulnak a kérdések, vajon jó irányba haladtunk eddig? Mi az, ami tényleg fontos az életben? Kik számítanak igazán? A kocsik dübörgése helyett beálló csöndben élesebben hallatszik a templom harangja, mintha visszamentünk volna az időben 200 évet, és a nagyvárosok reggeli forgalmi dugója az ideges dudálás helyett fülünk rááll a rigók, fecskék, vörösvegyek csivitelésének hullámhosszára. Mivel az olasz oktatás nem készült fel a digitális rendszerre, jelentős eltérések mutatkoznak az egyes iskolák között, ki hogyan boldogul a másfél hónapja tartó karantén idején a tanítás biztosításával. Az általános iskolások esetében a tananyag átadása, begyakoroltatása és a tanároknak való visszajelzés nagy része a szülők vállát nyomja. Az ő helyzetük azért sem könnyű, mert a home office, a távmunka jelentősen leköti őket, nincs iskolai menza, ahol a gyerekek ebédelnének, tehát arról is napi szinten gondoskodni kell. Szerencsések a vidékiek, akik kertes házban élnek, és nem a zsúfolt nagyvárosok szűk lakásaiban, ugyanis kimenni a gyerekekkel egyáltalán nem szabad. És mégis, ebben a feszültségtől terhes légkörben, ahol nem tudni, milyen jövő vár a családokra, sikerül megteremteni a harmóniát. Nagy szerepe van ebben az édesanyáknak, akik a történelemben már számtalanszor bebizonyították, hogy képesek édenkertet varázsolni a pokoli körülmények között is. Most, amikor a világ az otthoni falak közé szorult, berendezik azt a mikrokozmoszt, amiben helye van imának, iskolának, munkahelynek, finom ételeknek, törődésnek, odafigyelésnek. Az édesapa vállát sokszor a megélhetés terhe nyomja. A gyerekek érzik az iskola, az osztálytársak, kis barátaik hiányát. Fáj nekik, hogy nem találkozhatnak a nagyszüleikkel. És mégis a mosoly letörölhetetlenül ott van az arcukon reggeltől estig. Lelkesen belevetik magukat a közös sütés-főzésbe, és örülnek, amiért ilyen sokat lehetnek a szüleikkel. Kreatív feladatokat kapnak az iskolából, dalokat írnak, verseket a tavaszról és a jövőről, amikor újra ki lehet menni és találkozni egymással, szabadon futkosni az utcán, a parkokban. Addig is megelevenednek a háztetők, sétáló, egymásnak integető emberek tűnnek föl az antennák és a száradó ruhák között. Közös éneklés, imádság, az összetartozás érzését segítő kezdeményezéseknek se szeri, se száma az olasz csizma teljes hosszában, mely az egész világot meghatotta. Minden rendben lesz, ezt üzenik a gyermekrajzok, az erkélyekre kitett szivárvány szín feliratok. Ezért imádkozzák a rózsafüzért, ajánlják föl a szentmiséket. A remény kézzel fogható, a bizakodás a tavasz előre haladtával növekszik. Ahogy a vihar sötét fellegeit elfújja a szél, és az eső után kibújik a nap, hogy meleg sogaraival megsimogassa a repülőfecskék szárnyát, úgy várja egész Itália a járvány elmúlását, a természettel együtt az élet újjászületését.
Gerő Ágnes tudósítását hallották a karanténból. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!